testvéri szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Pál apostol szavaival. Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyántól, és az ő fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az a szentige, amit a testvérek előtt felolvasok, írva van Mózes 5. könyve 5. fejezetének a 16-tól a 21-ig terjedő verseiben. Kérem a testvéreket, hogy figyelmesen, a szívükbe befogadva hallgassák Istennek igéjét. A megnevezett szent helyen így szól hozzánk Istennek igéje. Tiszteld apádat és anyádat, ahogyan megparancsolta neked Istened az Úr, hogy hosszú ideig élhess és jó dolgod lehessen azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ne kívánt fele barátod feleségét, ne kívánt fele barátod házát, se mezejét, se szolgáját, se szolgálólányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Áldja meg Isten az ő igéjének meghallását, a mi szívünkbe való befogadását. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Szerető mennyei édesatyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Először is az áldásé és a magasztalásé a szó a részünkről. Megköszönünk neked mindent, mert tudjuk, hogy megkaptunk tőled mindazt, ami az életre és a kegyességre való. Édesatyánk, mint mindenkor, ez alkalommal is kérjük a te áldásodat, a te drága jelenlétedet. Légy itt mi közöttünk, segíts bennünket, hogy azt halljuk meg a te igédből, amit te akarsz üzenni a mi számunkra. Áldj meg hát bennünket a te jelenléteddel, vigyázz reánk, légy vigasztalás, légy erősítés, bátorítás a mi számunkra. Hisz most is azzal a reménységgel jöttünk ide, hogy a te igéd ma is, mint régen és mindenkor hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes, minden jóra felkészített legyen a te gyermeked. Édesatyánk, ezt várjuk tőled, ezt add meg kegyelmedből, kérünk az Úr Jézus Krisztus érdeméért, a te nagy neved dicsőségére, hallgass meg bennünket. Amen. Az a szent ige, amelynek alapján a testvérek előtt bizonyságot teszek, írva van Mózes 3. könyvében, a 11. fejezet 44. versében. Mert én az Úr vagyok, a ti istenetek. Mutassátok hát meg, hogy szentek vagytok. Legyetek szentek, mert én szent vagyok. Drága testvéreim, ha Mózes 3. könyvét olvassuk, akkor nagyon röviden, egy szóba összefoglalható ennek a könyvnek a témája. Ez nem más, mint maga a szentség. A szentség követelménye nem csak az Ószövetség népe számára volt kötelező érvényű, hanem számunkra is, akik a kegyelem korszakába élünk, akik az Új Szövetség népe vagyunk. Az Ószövetségben a főpap homlokdísze egy arany lemez volt, erre az volt rávésve, hogy szentség az Úrnak. Tehát a szentség követelménye mindenkor fönn áll a mi számunkra is, amíg ezen a földön élünk. Kik a szentek? Nem szívesen viselik ezt az elnevezést sokan, még a keresztények közül is. Mert többen gúnyolódó értelemben azt mondják, hogy a szentek, ha ezt vagy azt a hibát fölfedezik az életükbe, akkor rögtön azt mondják rájuk, hogy képmutatók és álszentek. A szentek nem bűntelenek. Ezt világosan tanítja mondja a Szentírás. Pál apostol egy olyan gyülekezetet is, mint a korintusiak, amelyik bizony többféle hiányossággal küszködött, ami nem tetszett Istennek. Mégis így szólítja meg őket, hogy az Úr Jézus Krisztusban megszenteltek, elhívott szentek. Mindazokkal együtt, akik az Úr Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bárhol ezen a világon. Hát kik a szentek? Szentek azok, akiket Isten külön választott a maga számára. Izrael népéhez így szólt egykoron az Úristen, hogy elkülönítettelek titeket a többi népektől, hogy az enyéim legyetek. Tehát a szentek azok, akik Isten rendelkezésére állnak. Drága testvéreim, amint látják, az Úrnak szent asztala meg van terítve. Ekkor többek között arra is fogadalmat teszünk, hogy ezentúl úgy élünk, hogy neki kedvesek legyünk. Hát testvéreim, a szentség, ez olyan megtisztelő címe a keresztény embernek, ami kötelezettségekkel jár. Nyilvánvalóan azért vagyunk szentek, mert hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, mint az ön megváltottai, aki azért váltott meg bennünket az ő drága vére árán, hogy Isten tulajdonává tegyen bennünket. És ez a szentség, mint helyzeti állapotunk, kötelez bennünket, még akkor is, hogyha a helyzetünk és a gyakorlati életünk bizony eltér egymástól. A bűn világába élünk, és sajnos sokszor be is szennyeződünk. De a hívő ember a Szentlélek uralma, hatalma alatt megkapta azt a kiváltságot, hogy betelve Isten igéjével és Istent egyre jobban megismerve, a Szentlélek hatalma alatt föl tudja fedezni, hogy mi az a szó, vagy az a cselekedet, vagy az a gondolat, ami eltér, ami nem illik Isten szentségéhez. És valóságosan, Isten felől nézve tudja értékelni, tudja látni magát és az ő cselekedeteit. De nem csak ennyit tesz velünk a Szentlélek Úristen, aki a hívőben lakozik, hanem meg is adja hozzá az erőt, a képességet, hogy ellen tudjunk állni a gonosznak. És ott van az a drága, vigasztaló, soha el nem felejthető ígérete Istennek, hogyha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa azokat, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól. Azt tudjuk, hogy a törvény korszaka Mózestől a Kálváriáig tartott. De a Kálváriától az Úr Jézus újbori eljöveteléig, az elragadtatásig terjedő időt a kegyelem korszakának nevezi a Szentírás. Mi a különbség e két korszak között? Tudjuk, hogy a törvény tilt és követel. A kegyelem kér és áld. A törvény átkoz, a kegyelem felszabadít az átok alól. Hogyan lehetséges ez? Mi ez a különbség? Ez a csodálatos kegyelmi helyzet, ami ebben a korszakban a miénk is, amiben most élünk. Azt testvéreim, hogy a törvény, tudjuk nagyon jól, hogy igaz és szent, de nem ad hozzá erőt és képességet, hogy ennek a szentségnek megfelelően tökéletesen eleget tudjunk tenni. De a kegyelem idején Isten az övéinek hitáltal megadta azt a kiváltságot, hogy a Szentlélek bennünk lakozik. Pál apostol így szólítja meg a korintusiakat, hogy avagy nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma? És ez a Szentlélek, ha bennünk van, munkálkodik, kifejti az ő hatalmát és erejét, mindenféle korlátozás nélkül a részünkről, akkor képesek leszünk hogy Isten igényének megfelelően a szentségben az ő dicsőségét keresve tudjunk élni. Hiszen maga a zsidókhoz írt levél írója is azt ugye köti a szenteknek a lelkére, hogy törekedjetek mindenek irányába a békességre és a szentségre, mely nélkül senki sem láthatja meg az Urat. A kegyelem hitáltal munkálkodik, felülmúlja a törvény tételes cselekedeteit, mert a szeretet parancsát tölti be. De drága testvéreim, azt is nagyon jól tudjuk, hisz az új szövetség is arra tanít, maga az Úr Jézus is a hegyi beszédben, hogy a törvény cselekedetei, annak a úgymond kényszere, annak az előírása ma sem szüntethető meg. Ha az ember kiveti az erkölcsi törvény követelményeit az életéből, az először a családi élet sínli meg. Az a társadalom erős és életképes, ahol Isten törvényeit, a 10 parancsolatot tiszteletbe tartják, és annak megfelelően rendezik be az életüket. Az új szövetség a 10 parancsolat közül 9-et említ, de magasabb szintre emelve. Ha elolvassuk a hegyi beszédet az Úr Jézus Krisztustól, akkor látjuk azt, hogy nem pusztán ismétlődik a 10 parancsolat követelménye, hanem magasabb szintre emelve érvényesíti a mi Urunk. Tehát, drága testvéreim, nem lehet leszállítani. Nem lehet azt mondani, amit oly sokan tesznek manapság is, hogy ez egy ókori kitalálás, ez már a mai kor emberének annak a helyzetéhez már nem felel meg, hanem adjunk helyette mást, ami a mi korunkhoz jobban illik, az ember mai helyzetéhez inkább illeszthető, ami a bűnös ember igényét jobban ki tudja elégíteni. De nem lehet Isten törvényeit leszállítani a bűnös ember szintjére, mert az átokkal jár, mint következménnyel. Hát, drága testvéreim, hogy mennyire fontos volt a törvény igéje, azt is tudjuk, hogy nem csak az erkölcsi törvényből, a 10 parancsolatból állt, hanem ott voltak a vallási, a kultusszal kapcsolatos előírások is hosszasan. De ott voltak az egészség megőrzésével kapcsolatos előírások is, és sok minden más, ami a társadalmi együttlétet ugye harmonikus egységben akarta összefogni és megtartani. Kedves testvéreim, a törvény fontossága abból is látszik, hogy az Úristen háromszor jelentette ki a 10 parancsolatot. Először szóban, szokatlan, szinte ítéletes természeti jelenségek kíséretében, hogy vegyék komolyan Isten jelenlétét és szavát. Ott a Sínai hegyen. A Sínai hegy, mint egy tűzben égett, felhő borította, és égzengések hangzottak el. És így hallották Isten szózatát. Majd pedig azt követően fölhívta Mózest a hegyre, ahol átadta neki az Úristen az általa elkészített 2 kőtáblát, felírva rá a törvény igéit. Amikor Mózes, ugye a 40 napos ott tartózkodás ideje alatt, ahol is az Úristen kijelentette neki, hogy milyen legyen az a szent sátor, amit el kell készíteni berendezéseivel együtt, hogy ott lakhasson a bűnös nép között, de ugyanakkor megalapította a papságot is, ez 40 napos időt vett igénybe. A nép türelmetlenné vált. Le sem ért Mózes a hegyről, amikor látta, hogy Áronnal egy arany bikát öntettek, azt imádták, akörül táncoltak, tehát megszedték több ponton a 10 parancsolat követelményét. Mózes szent haraggal a szívében összetörte a kőtáblákat, de nem maradt törvény nélkül, mert Isten újra azt parancsolja egy idő után Mózesnek, hogy ő maga faragjon ki két kőtáblát, vigye fel a hegyre, amire majd az Úristen írja föl a törvényigéit. De hát abból is látszik, hogy mennyire komolyan veendő Isten erkölcsi törvénye, mert Mózes, ez az öreg szolgálja az Úristennek, érezve, hogy közeledik az életének vége, szívén viseli népének a sorsát, hisz 40 éves vándorlás ideje alatt egy új nemzedék nőtt föl. Ott van a fiatalság. Félti és aggódik ezért a új generációért, hogy megtartsák Isten törvényét, hogy szentül, fedhetetlenül tudjanak élni elkülönített módon abban a pogány tengerbe, ahová majd oda fognak kerülni. Mózes megismétli a törvényigéit, de nagyon szívhez szóló módon, közvetlenül, oktató jelleggel. Nem mondható az el, hogy például a 10 parancsolat igéi is pontosan ugyanúgy ismétlődnek Mózesnél, ahogyan a 2 Mózes 20-ban olvasható. Az 5 Mózes 5-ben ugye például ez a változtatás fordul elő, mondjuk a 4. napra vonatkozóan, hogy a 4. nap korábban, ugye ahogy a Mózes 2. könyvében van, emlékeztetett Isten teremtő művére. És amikor befejezte Isten az ő munkáját, akkor megnyugodott, és a 7. napot, mint az Úr napját megszentelte. A nyugalom napjává tette. És itt ugye szintén a 7. nap megszenteléséről van szó, de azzal az okkal, hogy Isten kiszabadította az ő népét, megváltotta Egyiptomból, a szolgaságházából. És amikor majd bekerülnek a Szent Földre, ahová Mózes ugye nem juthatott el, a nép lelkére köti, hogy amikor átkelnek a Jordánon, akkor állítsanak föl emlékköveket, meszeljék be, és írják föl rá a törvényigéit. Majd pedig, amikor elfoglalják hegyüket, akkor a népet osszák két részre. Ugye tudjuk, hogy Izrael népe 12 törzsből állott. Az első 6 törzs annak képviselői a léviták kíséretében menjenek föl a Garizim hegyére, és ott mondják el a nép hallatára az áldást, ami a törvényben szerepel. De az Ebál hegyén pedig a másik 6 törzs képviselői foglaljanak helyet, és ott olvassák föl az átkot, amely a törvény megszegéséből adódik. Tehát ennyire szívhez szóló, ennyire fontos Isten törvénye, amit sajnos ugye olyan korban élünk, amikor mint egy kisöpörték az emlékezetből. Ennek az átka és következménye sajnos lesújtott minden olyan nemzetre, ahol ugye Isten törvényét kivetették és megszegik. Hát testvéreim, az új szövetség fényében ismétlem ott is előfordulnak a szombatnak kivételével valamennyi törvény igéje, de még magasabb szintre emelve. Ugye a szombatról nem úgy emlékezünk meg, mint ahogy az Ószövetség népe tette, hanem az Úr Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük benne. De ez a nyugalom napja, ezt az ember érdekébe adta az Úristen, hogy pihenjünk meg, a napi robotból felszabadulva üljünk le lélekbe Isten lábainál, és hallgassunk rá, töltődjük föl az ő igéjével, hallgassunk az ő szavára, pihenjünk meg, újuljunk, erősödjünk meg a ránk következendő hétköznapokhoz. Nos, testvéreim, ez előzmények kapcsán egy kicsikét átfogalmaztam a törvény igéit, amely a 2. kőtáblára volt felvésve. Ugye az első 4 az Istennel kapcsolatos kötelezettségeinket tartalmazza. Az Úr Jézus így fogalmazta meg az őt kísértő írástudó, amikor vizsgáztatni akarta, hogy mi a legfőbb parancsolat, ő idézte a Semmát, ugye a Mózes 5. könyve 6. fejezetében van. Azért említettem ezt a Héber szót, mert a zsidók ugye így olvassák és így tisztelik. A Semma az a kezdő Héber szava annak, hogy halt Izrael, Istened az Úr, egyetlen Úr. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. Na most itt, ha már ugye azt említettem, hogy egyetlen Úr, ezt ugye sokan kiforgatják, és azt mondják, hogy mi három Istent imádunk. Ez nem igaz, mert az itt szereplő Héber szó összetett egységet reutal. Összetett egységet jelent, ami tanítható módon, csodálatos módon ugye előttünk áll, ismerjük, hogy az Isten egy, de úgy, mint Atya, Fiú és Szentlélek, így jelenti ki magát a teremtésben. Tehát a törvénytábla második tábláján ugye ez a hat parancsolat szerepelt, ami a fele baráttal szembeni kötelezettségeinket tartalmazza. Ez egy kicsit átfogalmazva így hangzik a szentség fényében. A szentség a házasság tiszteletében, ez az első. Ott ugye úgy van a törvényben, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy jó dolgod legyen és hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áll néked. Tehát ez a parancsolat már magába foglalja azt, hogy egy gyermek rendezett családi környezetben nőjön föl. Különben olyan hiányosságokkal kerül ki az életbe, aminek nagyon sok hátránya és visszássága fog jelentkezni, amikor felnő és végzi a munkáját, vagy pedig családot akar alapítani. A házasságot Isten azzal indította útjára, hogy a férfi elhagyja az ő apját, anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Az egy test csodája. Ugye ezt nem lehet különféle egymást váltó párkapcsolatokba megélni. Azt a közvetlenséget, azt a szentséget, azt a méltóságot, azt a bizalmat nem lehet másként, testvéreim, megélni. Ezért a házasság Isten számára az ő írása, előírása szerint szent. Hogyha ezt a követelményt felborítják, akkor ennek a következményei bizony nagyon súlyosak. De nem akarom ezt ragozni. Mindannyian tudjuk tapasztalatból, hallomásból, hogy az ezzel kapcsolatos visszájságok milyen eredményhez vezetnek. Én inkább arra szeretnék most kitérni, hogy Pál apostol analógiát alkalmaz a házasság és a gyülekezet és Krisztus kapcsolata között. Párhuzamot von. Ez, testvéreim, úgy történik, hogy a korintusiakhoz írott levélben ugye azt írja világosan le Pál apostol, hogy a gyülekezet Krisztus teste, teljessége őréki. És a Efézusi levél 5. fejezetében pedig ilyen igéket olvashatunk. A kölcsönös férj és feleség egymás iránti tiszteletére vonatkozóan, hogy a feleség tisztelje az ő férjét, mert a férj feje a feleségének. A feleség tehát olyan viszonyulást mutasson a férje felé, és rögtön ugye következik a ráadott válasz, hogy úgy tisztelje, mint ahogy a gyülekezet tiszteli az ő urát, az Úr Jézus Krisztust. A férfi, de a férfiakra vonatkozóan is, a férfi szeresse az ő feleségét, mint ahogy szereti a maga testét. Mert ha valaki a feleségét szereti, a maga testét szereti. Soha senki, hozzáteszi Pál apostol, soha senki nem gyűlölte a maga testét, hanem gondozza, ápolja, ahogy Krisztus is a gyülekezetet. Úgy szeresse a férfi a feleségét, ahogy Krisztus szerette szereti az egyházat, mert életét adta érte, hogy megtisztítsa a víz fürdőjével az ige által. A második parancsa kőtáblán az emberek közötti kapcsolatban pedig így hangzik, hogy ne ölj. Ez az élet tiszteletére vonatkozik. Az ember élete drága. Miért? Azért, mert ugye Isten így szól, hogy megteremtette az embert a maga képmására, a maga hasonlatosságára. Az élet értéke nagyon drága. Nem vehetjük el másik embernek az életét. Ez egy tiltó parancs. Csak akkor, ha erre Istentől engedélyt kapott valaki. De mégis vannak parancsok a Szentírásban, a törvényben arra nézve, hogy mikor kell büntetni az élet megvonásával valamely bűnt. Ugye ilyen az okkultizmus. Ilyen a perverz szexuális cselekedetek, annak a gyakorlata. Ilyen a bárványimádás, ami különféle erkölcstelen praktikákkal volt összeszőve. Ezekre Isten a halálos ítéletet szabta ki. A Zsoltárok könyve 49. fejezetében ugye ezt olvashatjuk, hogy micsoda váltságdíjat adhat az ember a maga életéért. Senki sem válthatja meg önmagát, mert olyan drága az életváltsága. Még akkor se lenne képes rá, ha örökké élne, és nem látná meg a sírgörtöt. Tehát az élet tisztelete az erős, életképes társadalomnak az alapja. A családok pedig a társadalomnak, de a gyülekezetnek is az alapsejtjei. És a másik pedig, ugye a következő parancs, pedig a testnek a szentsége. Ne paráználkodj! Ugye így van összefoglalva a törvényben. Ezt szeretik felrúgni. Mosolyodnak rajta, semmibe veszik. Pál apostol azt mondja a zsidókhoz írott levélben, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. És fölteszi a kérdést korintusiaknak, de nekünk is, hogy avagy nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma, és nem vagytok a magatokéi. Drága áron megváltott teremtményei vagyunk Istennek. És arra sincs joga az embernek, hogy a saját életét eldobja magától. A Jelenések könyve utolsó 22. fejezetében ugye azt olvashatjuk az egyik versben, hogy azok mennek be a mennyei Jeruzsálembe, azok jelennek meg Isten szentsége színe előtt, akik megmosattak. Megmosattak a bárány vérében, megtisztultak, akik megtartják Isten parancsolatait, azoknak joga lesz az élet fájához, de kívül maradnak az ebek, a paráznák, a bárványimádók, akik szeretik és cselekszik a hazugságot. Tehát nagyon komoly ez az isteni intelem mindenkor embere számára. És a következő ilyen átfogalmazott parancs pedig így szól, hogy a másik ember tulajdonának a szentsége. Vagy röviden a törvényben ne lopj. Kedves testvéreim, minden lopás, a másik ember megkárosítása súlyos bűn. Tudjuk, hogy e fogalom alá tartozik a kizsákmányolás, a ki nem fizetett bér, a csalás, a hamis mérleg, és sorolhatnám tovább, az embercsempészet. az emberrablás, ez mind-mind e fogalom alá tartozik. Tehát testvéreim, ez nagyon komolyan vehető. Olyan dolog, amit Isten a mi szívünkre is odaköt. Ne károsítsuk meg a másik embert semmiképpen. Úgy vigyázzunk annak tulajdonára, mint a sajátunkra. Mert a tisztességesen megszerzett jövedelemhez mindenkinek joga van. Ez a tulajdon jog védelmét szolgálja. Ez a parancs. És a következő parancs, az utolsó előtti a második kőtáblán, pedig így szól, így fogalmazható át, hogy az igazságnak a szentsége. Vagy másként, ne tégy hamis tanúbizonyságot a te fele barátod ellen. Mondhatnám azt, hogy a legsúlyosabb bűn. Igen, mert az Úr Jézus kereszthalálát is ugye azzal támasztották alá, annak jogosságát, az ő ellenségei, hogy hamis tanúkat állítottak. És azok olyan hazugságokat soroltak föl, aminek alapján bevádolható volt a római hatóság előtt, és kimondták fölötte a halálos ítéletet. Tehát a hazugság, ami Urunk Jézus Krisztusnak a kereszthalálát vonta maga után. A másik ember jó hírnevének a védelme ott van a törvényben. Joga van a testvérnek, a másik embernek a tulajdonához, a nevének a tisztességéhez, annak megőrzéséhez és az életéhez. Ezt szívünkre köti a Szentlélek Úristen. És a következő, még röviden, amire emlékezzünk meg, az pedig az Isten gondviselésének a szentsége. Testvéreim, ez egy olyan törvény, ami a szívben, a gondolatban foglalható össze, és az itt elkövetett vétséget jelenti. Mert úgy szól, hogy ne kívánd a te felebarátod, házát, vagyonát, feleségét, szolgáját, szolgálóláját, tehát semmit, ami a te felebarátodé. A kívánság a szívben, a gondolatban fogad meg. Az igaz, hogyha ezt dédelgetjük, ezt újra meg újra felidézzük és tápáljuk magunkba, akkor igaz, hogy a kívánság bűnt szül és a bűn halált nevez. De ez a kívánság szintjén ugye gyakorlatban vagy kimutathatóan nem elérhető, nem bizonyítható bűn, nem vihető törvényszék elé, de mégis bűn. És ha valaki a 9 parancsolatot meg is tudja tartani, de biztos, hogy a 10. parancsolatot nem. Ki mondhatja el magáról, hogy ilyen kívánság soha nem fordult elő az életében. És ez bűn. De ez a bűn fegyelmező erővel oda űz bennünket Isten királyi széke elé. És érezteti az Isten kegyelmére, irgalmára való rászorultságunkat. És ez jelentkezett Pálnál is, amikor így kiáltott fel, ó, én nyomorult ember, kisoda szabadít meg engem a halálnak testéből, és hallja a kegyelem szavát. Akik a Krisztus Jézusban vannak, azok ellen nincs semmi kárhoztató ítélet. És ez ránk is vonatkozik. Tehát legyünk megelégedettek azzal a helyzettel, ahová Isten helyezett bennünket. És azzal a ránk bízott értékekkel, amik a tulajdonunkban vannak, amik tisztességesen megszerzett javak. Kedves testvéreim, nem akarom hosszúra húzni a beszédet, az ezzel kapcsolatos dolgokat. Idézem példabeszédek könyvéből a 30. fejezetet. Itt a bölcs agúr két dolgot kér az Úristentől. Ez egy imádság. Idézem, két dolgot kérek tőled, mielőtt meghalnék, ne tagadd meg tőlem. Óvjeg a hamis és hazug beszédtől. ne adj nekem se gazdagságot, se szegénységet. Hogy meggazdagodva azt nem mondjam, kicsoda az Úr. De el se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam az én Istenem nevét. Hát ez a bölcs Istentől kapott megelégedés, hisz a Szentlélek is bennünk azt munkálja, a békességet, ami békességet jelent, és megelégedettséget. Drága testvéreim, hogy Isten törvénye mennyire aktuális, mennyire jelen való kell, hogy legyen most is a mi életünkben. Egy igére hivatkozom még, amit Péter apostol írt levelében. Amikor is, ugye így szól Péter, hogy mivel a Szent hívott el titeket, ti is szentek legyetek. Egész magatartásotokban. Mert ahogy megvan írva, és itt idézi a Ószövetségben felolvasott igét, az Úristentől, mert én szent vagyok, és ti is szentek legyetek. Istenre vonatkozóan ugye nagyon fontos kijelentés, hogy Isten szent. Nem tűr maga mellett minden, semmiféle szennyet, semmiféle tisztátalanságot. Ez a szentség, az itt szereplő héber fogalom Istenre nézve, valahogy így adható vissza a fordításban, hogy remegést okozó fenség, valami tökéletes, szeplőten tisztaság és méltóság. Egykori ószövetségi professzorom, aki a héber nyelvnek a tudósa is volt egyben, az ilyen furcsa kifejezéssel fordította, hogy írtózatosan szent az Isten. És ezt soha ne feledjük el. Isten arra hívott el bennünket, hogy az ő fia képéhez hasonlóvá legyünk. Az ő jelleméhez hasonlóvá. Hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között. Tehát hangozzék felénk is az ige, törekedjetek mindenek irányába a békességre és a szentségre, mely nélkül senki sem látja meg az Urat. Tehát arra törekedjünk, hogy a helyzetünk az igaz Isten előtt, mert szentek tekint bennünket, de a mi gyakorlati életünk is egyre jobban közelítsen és fedje ezt az állapotot. És majd eljön az az idő, amikor Krisztus úgy állíthat bennünket Isten színe elé, mint megtisztult, tökéletes az ő vérében megmosott népet, akiknek a helyzete és az állapota így fedi egymást tökéletesen, hiánytalanul. Ehhez adjon vágyat mindenkor a mi szívünkbe az Úristen, és ehhez adjon erőt és kiváltságot az ő szentelkének hatalma által, az ő igéjének tiszteletben tartása, megtartása által. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, köszönjük neked a te drága ígédet. Nem hagytál bennünket bizonytalanságba. Nem vagy kiszámíthatatlan Isten, hanem akaratodat világosan, egyértelműen közölted velünk. Adj hozzá erőt, hogy a te parancsolataidat forgassuk a szívünkbe, és megőrizzük azt a te dicsőségedre és a mi javunkra. Áld meg életünket önmagaddal, segíts bennünket arra, hogy mindig az általad kijelölt utat tudjuk járni, ami a szentségnek az útja. Add, hogy egyre jobban átérezzük, hogy szentek vagyunk, hogy a tieid vagyunk, és el tudjuk mondani a Zsoltár íróval együtt, hogy szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Ehhez adj erőt, ehhez segíts bennünket a te szent lelked hatalma által. Kérünk az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében, a te nagy neved dicsőségére, hallgass meg bennünket. Amen. Most pedig a szívünk csendességében vigyük Isten színe elé hálaadással a mi kéréseinket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.
Amen.
Az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket tisztán és fethetetlenül az Úr Jézus Krisztus napjára. Amen.